15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Sok sebből vérzik a migrációs paktum, magyar szempontból az egyik legnagyobb negatívum, hogy kvóták szerint kellene elosztani az illegálisan érkező migránsokat az Európai Unió tagállamai között, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György azt mondta, így nagy menekült táborokat kellene létrehozni, ahol határidőre kellene elbírálni a menekült kérelmeket. Ezek nyílt táborok lennének, amelyekhez hasonlókba 2015-ben is több olyan ember érkezett, akik egy nap után megszöktek, majd tovább indultak Nyugat-Európa felé, fogalmazott Bakondi György. Szerinte az egyes országokba és városokba 2015 óta érkezett 8-10 millió ember egészen tragikus és visszafordíthatatlan folyamatokat indított el. Bakondi György hangsúlyozta, az Európa szerte bekövetkező terrorcselekmények számát vizsgálva, ebből az illegálisan itt tartózkodó, ki nem utasított csoportból kerül ki a legtöbb terrorista. Ennek értelmében ezer emberek európai jelenléte komoly potenciális veszélyt jelent a napi közbiztonságra, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Több mint 9500-an érkeztek Ukrajnából szombaton, az ukrán-magyar határszakaszon 4939-en léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 4624-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság vasárnap. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, olvasható a közleményben. Szita Károlyt Kaposvár polgármesterét választották újra a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének, megbízatása 5 évre szól, tájékoztatott a szervezet. Mint írják, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Budapesten tartott tisztújító közgyűlése egyhangú döntést hozott, ezzel Kaposvár polgármesterének 4. alkalommal szavazott bizalmat. A közgyűlésen a városok képviselői határozatot fogadtak el, amely szerint a szövetség egyetért a versenyképes járások programmal, ugyanakkor azt javasolja, annak 65 milliárd forintos forrása ne az iparűzési adó növekmény, hanem a települések által befizetett szolidaritási hozzájárulás legyen, és ezt 2025-től a költségvetési törvényben is jelenítsék meg. A polgármesterek továbbá kérik a kormánytól, hogy a program tegye lehetővé azt is, hogy bizonyos járási célokat is szolgáló működési költségekre, különös tekintettel a helyi közösségi közlekedés támogatására is lehessen pályázni, írja a Megyei Jogú Városok Szövetségének közleménye. A dió a karácsonyi sütemények nélkülözhetetlen alapanyaga iránti kereslet az évvégi időszakban élénkül meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint a hazai dióültetvények nagysága az elmúlt években jelentősen nőtt. A termesztés technológiában azonban fejlesztése lenne szükség a versenyképesség javításához. A szervezetek közleménye szerint jelenleg mintegy 9200 hektáron termesztenek diót Magyarországon, ami jelentős növekedés a korábbi 6000 hektárhoz képest. A legnagyobb termőterület Szabolcs-Szatmár, Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy vármegyékben található. Ugyanakkor még mindig nagyon sok az elhanyagolt a termesztés technológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény. A jól művelt, valamelyest intenzívebb termesztés technológiájú ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. A közleményben azt írják, az éves megtermelt mennyiség 6450 tonnára tehető, ami jelentősen növelhető lenne a technológia fejlesztésével, az intenzív öntözött korszerű, nagy termőképességű ültetvények arányának növelésével.
az időjárásról.
Vasárnap a köd nagy része feloszlik kisebb körzetekben, akár tartósabban is megmaradhat, de az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Csapadékra nem kell számítani, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 8 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Elmélkedés kezdőknek. Jóságodról elmélkedünk, ó Isten! Zsoltárok könyve 48. fejezet 10. vers. Mostanra már remélhetőleg meg vagy győződve afelől, hogy szükséged van arra az erőre, amely az Isten igéiről való elmélkedésből fakad. Ugyanakkor talán kezdő vagy még, és nem tudod, hogyan kezd el. Ezt gondolod, igen, tudom, hogy több időt kell töltenem Isten igéiről elmélkedve, de hogyan csináljam? Íme néhány ötlet az induláshoz. Első. Elmélkedj Isten áldásain. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Zsoltárok könyve 103. fejezet, 1-től a 2. versig. Az elmélkedés hálás szívet szül. Második. Elmélkedj az Istennel való kapcsolatodon. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 15-től a 16. versig. Harmadik. Elmélkedj Isten irántad való szeretetéről. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsír a szem. Fekvő helyemen is rád gondolok, minden örváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. Zsoltárok könyve 63. fejezet, 4-től a 9. versig. Elmélkedhetsz például arról, hogy Isten megígérte, megúv, vezet, tanít, helyre igazít, vagy megállt téged. A lényeg, hogy kezd el. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen, Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, december 1-én vasárnap, én Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló két órában én kalauzolom önöket, nézzük is az első óránk kínálatát, tartalmát. November 5-én a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának ünnepségén MAB-DIPA tudományos díjat vehetett át dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria adjunktus, a Miskolci Egyetem Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszékének tanszékvezetője. Ebből az alkalomból beszélget majd az adjunktus asszonnyal Kisné Veres Viktória.
Az nagyon felemelő érzés tud lenni, amikor a Magyar Tudományos Tudományos Akadémia elismeri az embernek a munkáját. Ugye itt a Miskolci Területi Bizottság által került ez a díj átadásra, és ezt nagyon köszönöm. Én utolsó pillanatban kaphattam meg, ugye van ez a 40 éves korhatára ennek a típusú díjnak, de én nagyon örülök, hogy elértem ezt, hogy ezt az elismerést megkaphattam, és jól esik az embernek, hogyha a munkáját mások is láthatják, és annak az eredményét mások is értékelik.
Ezt követően arról hallhatnak, hogy én már 11. alkalommal rendezték meg Miskolcon a Sokszínűség konferenciát, mely a Miskolci Egészségügyi és Szociális Civil Műhely tagszervezeteinek közös rendezvénye. Helyszíni összeállításunkban többek között Pap Mónikával, a Szikra Alapítvány elnökével beszélgetünk.
A konferenciánk Sokszínűség nevet viseli, az Egészségügyi és Szociális Civil Műhely tagszervezeteinek közös rendezvénye, ami még fontos, hogy három alapítvány állt élére a szervezésnek: Napfényt az Életnek Alapítvány, Humán Integra Alapítvány és a Szikra Alapítvány. Idén 11. alkalommal szerveztük meg ezt a programot, és minden esztendőben egy központi témát jelölünk ki, ami köré az előadásokat csoportosítjuk. Ebben az évben a legtöbb előadás a mentális jólét, mentális egészség köré szerveződik.
Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk. Jó rádiózást kívánok!
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, november 5-én a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának ünnepségén MAB-DIPA tudományos díjat vehetett át dr. Mádainé dr. Üveges Valéria adjunktus, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítés és Környezettechnológiai Intézet Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszékének intézeti tanszékvezetője. Ebből az alkalomból beszélget az adjunktus asszonnyal a riporter Kisné Veres Viktória.
Tudományos díjban azok a fiatalok, kutatók részesülhetnek, akik 40 év alattiak PhD fokozattal rendelkeznek, és a régióban fejtik ki tudományos tevékenységüket. November 5-én MAB-DIPA tudományos díjban részesül dr. Mádainé dr. Üveges Valéria adjunktus, akit tisztelettel köszöntök stúdiónkban, és szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a gratulációt.
Beszélgetésünk elején arra szeretném kérni, hogy ennek a díjnak a hátteréről szóljon nekünk, mit jelent az ön számára ez az elismerés, és néhány gondolatot, ha azzal kapcsolatban is megosztana velünk. Ugye nagyon sok tudományos munka van a mögött, hogy ebben az elismerésben részesült, hogyha néhány olyan kutatási területet kiemelne, amely indokolta ezt a díjat.
Köszönöm szépen a kérdést. Az nagyon felemelő érzés tud lenni, amikor a Magyar Tudományos Akadémia elismeri az embernek a munkáját. Ugye itt a Miskolci Területi Bizottság által került ez a díj átadásra, és ezt nagyon köszönöm. Én utolsó pillanatban kaphattam meg, ugye van ez a 40 éves korhatára ennek a típusú díjnak, de én nagyon örülök, hogy elértem ezt, hogy ezt az elismerést megkaphattam, és jól esik az embernek, hogyha a munkáját mások is láthatják, és annak az eredményét mások is értékelik. Én a eljárás technika, reakciótechnika terén dolgoztam az elmúlt években. Hosszú volt ez az út, mert ugye én eredetileg környezetmérnökként végeztem a Miskolci Egyetemen, és erről a területről egy picit áteveztem az eljárás technika irányába. Az eljárás technikán belül én hulladékkezeléssel foglalkozom, és különböző típusú hulladékokkal kerültem életem során kapcsolatba, de az elektronikai hulladékok lett az a tématerület, amivel leginkább és legtöbbet foglalkozom. És ezen a témakörön belül pedig a bioeljárás technika, a reakció technikának a művelése az egy külön tématerület, amit nem sokan folytatunk, különösen nem itt Miskolcon, a Miskolci Egyetemen, úgyhogy ez egy nagy kihívásokkal teli terület, de én nagyon remélem, hogy a jövőben is ezt tudom folytatni, ezt a tevékenységet, és ebben tudunk elérni olyan eredményeket, amik aztán majd akár alkalmazásban is megjelenhetnek. És amellett, hogy a tudományos tevékenységemet méltatták ezen a rendezvényen, azt is kiemelték, és azért is kaptam érzésem szerint ezt az elismerést, mert hogy az elmúlt években elég jelentős szemléletformáló tevékenységet folytatok. Én a Műszaki Föld és Környezettudományi Karnak a beiskolázási referense is vagyok, és ezzel együtt jár az, hogy járjuk az országot, és igyekszünk felhívni a gyerekeknek a figyelmét, illetve a szaktanároknak a figyelmét arra, hogy a természettudományos terület az mennyire fontos, és az utóbbi években láthatóan kisebb az érdeklődés ebben az irányban a fiatalok részéről, és ezen szeretnénk mindenképpen egy kicsit javítani, ezt egy kicsit megfordítani, és nekem ez egyfajta küldetés a tudományos kutatás mellett, hogy ezen a területen is érjünk el sikereket és eredményeket.
A későbbiekben szólunk még arról, hogy ugye itt napjainkban, illetve a jövőre vonatkozóan milyen tervei vannak így a szakmai pálya tekintetében. Ugye eddig is nagyon sok továbbképzésen vett részt, kutatásban vett részt Valéria, több testületnek a tagja, de hogyha már ön is a fiatalokat említette, akkor egy picit gondoljunk vissza az ön gyermekkorára, hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy mihez tudná kötni azt, hogy e felé a pálya felé irányult az ön figyelme, mi hívta erre a területre?
Én általános iskolába Alsó Zsolcán jártam, az Alsó Zsolcai Herman Otto általános iskolába, és ott nagyon sokféle területtel foglalkoztunk, de még igazából tipikus általános iskolás voltam, tehát nem tudtam én eldönteni jól, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni. Még sok minden volt a tarsolyban, ezért gimnáziumba mentem, én a Földes Ferenc gimnáziumban érettségiztem, és még ott is általános szakon. Úgyhogy még ott is nyitott voltam egy kicsit a humán az kevésbé, mindig inkább a műszaki irány érdekelt, illetve még akkor a pénzügy is, tehát a közgazdaságtan irányában gondolkoztam, és ezt a két területet, a környezetmérnök területet és a közgazdaságtan jelöltem én meg emlékeim szerint, amikor választani kellett, hogy hova menjünk tovább felső oktatásban. De végül a környezetmérnök mellett döntöttem, és ez pedig úgy történt, hogy elmentem a Miskolci Egyetemnek a nyílt napjára. És ezen a nyílt napon lehetőségünk volt részt venni egy előadáson. Én emlékszem rá, a Szakás Sándor tanár úr, professzor úrnak az előadására be tudtunk ülni, és ő az ásványtannal foglalkozott, és akkor ott olyan érdekességeket mondott el, hogy gyakorlatilag ott így megszerettem, vagy beleszerettem ebbe a területbe, hogy ez mennyire fontos, hogy a nyersanyagokat egyáltalán megtaláljuk, hogy azokat kitermeljük, hogy azokkal akartam első körbe foglalkozni, tehát ez így megtetszett ez a terület, és persze utána jártam, hogy azért nem csak ásványokról van itt szó, hanem egy nagyon széles terület, amivel itt az ember találkozik, hogyha a földtudományi karra jön, mert akkor még éppen így hívták a karunkat, és aztán így jelentkeztem, úgyhogy a közgazdaságtant nem engedtem el teljesen, mert egyébként miután elvégeztem a környezetmérnöki képzést, azért egy mérnök közgazdászt azért még csak megcsináltam, mert ez a része is nagyon fontos egyébként, hogy azért legyenek az embernek információi arról, hogy mi zajlik a világban, és akkor ezt a gazdasági vonalat is ismerni kell, de ez egy fontos része volt az életemnek, és ott ez a környezetmérnök képzés, ez megnyitotta az utat abba az irányba, hogy akkor nem csak a nyersanyagok, hanem a hulladékok, a környezetvédelem, ez a terület az, ami inkább megtetszett, és már az egyetem évei alatt is részt vettem tudományos diákköri tevékenységben, tehát TDK dolgozatot készítettem, országos tudományos diákköri konferencián vettem részt, tehát már egy kicsit azért behúzott ez a kutatás része a dolognak. Hozzá kell tenni, hogy itt találkoztam a témavezetőmmel, későbbi doktori témavezetőmmel, dr. Bokányi Ludmilla professzorasszonnyal, aki nagyon jól tudja a hallgatókat motiválni a kutatás irányába az egyetemen. Nagyon jelentős TDK tevékenységet folytat ő maga, mert hogy a hallgatóknak a konzultálását, és akkor ez engem nagyon, nagyon megfogott ez a terület, nagyon megfogott a lehetőség, hogy itt kutatni lehet, úgyhogy innentől kezdve egészen egyenes volt az út, azt gondolom.
Néhány évszámmal, információval, ha megengedi, akkor még kiegészíteném ezt a gondolatot, hiszen azért említsük meg, hogy 2006-ban a Miskolci Egyetemen az említett TDK dolgozatával első helyezést ért el. Ugye 2007-ben végzett okleveles környezetmérnökként ipari környezetvédelmi szakirányon, és ahogy említette, ezt követően ugye 2012-ben szerezte meg a mérnök közgazdász diplomát, kiváló minősítéssel, ha megengedi, hozzáteszem ezt is, és ugye közben a doktori képzést is elvégeztek.
A doktori képzés az én esetemben egy kicsit hosszúra nyúlt, mert ugye a doktori képzés még amikor én kezdtem, az még 3 éves képzés volt, maga a képzés, amikor az ember megtanulja azokat a tantárgyakat, elkészíti azokat a tanulmányokat, amik majd szükségesek lesznek a doktorihoz, de a kutatás része azért még ezen túl nyúlik mindig, mert hogy ugye a műszaki vonalon, ugye a Mikovinyi Sámuel földtudományi doktori iskolában végeztem én, és azért ezen a vonalon nagyon fontos része az, hogy saját kutatási munka, laboratóriumi munka szükséges ahhoz, hogy az ember itt valamit eredményt tudjon felmutatni, és ez nekem azért még hosszabbra nyúlt, mert hogy nagyon sokféle anyaggal dolgoztam, és ezt össze kellett gyúrni. Meg azért megemlíteném itt is, és ez is egy fontos része az életemnek, hogy én menet közben azért a családdal is gondoltam, hogy kellene időt tölteni, úgyhogy beiktattam egy szünetet, mert hogy megszületett a lányom 2015-ben, úgyhogy én otthon tudtam vele maradni majdnem 3 évig, és amikor visszajöttem az egyetemre, akkor kezdtem megint újból, hogy a doktorit gyakorlatilag akkor készítettem el készre a doktori értekezésemet, úgyhogy emiatt ez egy picit hosszabbra nyúlt, de én ezt egyáltalán nem bánom, mert nyilván azért annak is megvolt már az ideje, hogy az ember gyereket vállaljon, és ez egy nagyon fontos része azért az életnek.
Igen, természetesen is köszönöm, hogy itt a szakmai életút mellett a magánéletébe is beavatott bennünket, és ugye fiatal kutatóként, aztán tanársegédként, junior kutatóként különböző olyan feladatköröket, olyan munkaköröket töltött be a Miskolci Egyetemen, amely a későbbi kutatásokkal összehangolva ugye már a gyakorlati oktatást is jelentette az ön életében. Mit jelent önnek a Miskolci Egyetem, hogyha szabad ilyet kérdeznem?
Ez egy nehéz kérdés, vagy legalábbis nehéz rá válaszolni, mert rávágnám, hogy a fél életem. De gyakorlatilag így van. Tehát azt gondolom, hogy az egyetemen azért azok maradnak meg hosszú távon, akik ezt hivatásuknak érzik. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit amikor az ember hazamegy, akkor kikapcsol. Ez nem az a munka. Itt van, hogy a legnagyobb ötletek azok éjszaka, amikor az ember felébred, akkor születnek, vagy éppen a húsleves sózása közben. Tehát, hogy ezt nem lehet kikapcsolni, ezt a fajta gondolkodást. Úgyhogy igen, nagyon fontos részét képezi az egyetem az életemnek. Ez nem csak egy munka, hanem ez gyakorlatilag meg a hivatásom, úgyhogy nehéz is időnként az egyensúlyt megtalálni, hogy azért nyilván kell időt szakítani az embernek az egyéb dolgaira is, mert ha el szabad mondani, akkor ugye Alsó-Zsolcán van egy egyesület, az Alsó-Zsolcai Családbarát Egyesület, amelyet néhány éve már én vezetek, és ez is egy olyan fontos része lett az életemnek, ami pedig ebből a tudományos munkából a kikapcsolódást tudja jelenteni, mert hogy ott azért mindannyian a gyerekeinkkel, a családtagokkal, az ismerősökkel, az alsó-zsolcai fiatalokkal töltjük az időnket, és ez szerintem nagyon szükséges ahhoz, hogy valahogy az ember megpróbálja ezt az egyensúlyt megtartani, és így tud, amikor oda kell koncentrálni a munkában, akkor arra tudunk figyelni, amikor meg ki kell kapcsolni, akkor azt meg aktívan meg tudjuk tenni. Tehát valahogy nekem ez a recept vált be az évek során.
És hogyha tudományos tevékenységekkel kapcsolatban folytatjuk most a gondolatokat, akkor így röviden összefoglalva, vagy akár vázlatpontszerűen talán fölépítve, hogy foglalná össze az elmúlt éveknek azt a munkáját, amelyet kiemelne, és ha még ezek közül is lehetne olyat kiemelni, amire a legbüszkébb, vagy ami a legközelebb áll az ön szívéhez, az a kutatási terület, akkor van-e ilyen?
Talán a legfontosabb az az, hogy fel kell ismerni azt, hogy a hulladék az egy másodnyersanyag. A hulladékban óriási érték van, de ezt az értéket csak akkor tudjuk magunkénak tenni, ha a hulladék bekerül a hulladékgazdálkodási rendszerbe. És mi ezt oktatjuk a hallgatóinknak is, és ez nem csak egy tudás, ez egy szemléletmód, amit el kell sajátítani, és amit tovább is kell adni másoknak. És innentől jön a mi munkánk, a mi tudományos munkánk, hogy amikor egy hulladék, legyen az bármilyen típusú, bekerül a hulladékgazdálkodási rendszerbe, akkor találjuk meg a módját, hogy hogyan lehet azt leginkább környezetbarát módon, meg persze gazdaságilag is megfelelően hasznosítani. És én ezekkel a tématerületekkel foglalkoztam. Nagy a kalap, mert nagyon sokféle hulladékkal dolgoztam, de tehát itt a mezőgazdasági hulladéktól kezdve az urántartalmú pernyének a feldolgozásán keresztül a különböző elektronikai hulladékok volt a, úgymond a csúcsa az eddigi pályámnak, és ezen belül is számos módszert, számos eljárás, technológiának az alapját vizsgáltuk, hogy hogyan lehetne javítani a hasznosításán ezeknek az anyagoknak, mert hogy különböző lehetőségek vannak, és azért kell ezeket folyamatosan kutatni, mert gondolhatnánk, hogy egyszer már kitaláljuk, hogy akkor ezt így mehet, a hasznosítás, akkor már utána nincs dolgunk vele. De azért van vele dolgunk, mert állandóan változik a világ. Teljesen más anyagokat, nyersanyagokat igénylünk most, és itt a mi alatt a technológiát értem, tehát egészen más dolgok, másféle fémek akár vannak azokban az elektronikai dolgainkban, amiket napi szinten használunk, még úgy is, hogyha mondjuk egy 15 évvel ezelőtti állapotot hasonlítunk a mostanihoz. Tehát nagyon sokat változik a világ, más az összetétele a hulladékoknak, más a technika, amivel ezeket legyártják, és ez megköveteli azt, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, folyamatosan hozzá kell tanulnunk ahhoz, hogy hogyan tudjuk majd ezt kezelni. Tehát ez a terület egy nagyon fontos rész, és ez a jövőben is fontos lesz, itt nincs megállás. Tehát ahogy a technológia fejlődik, a hulladék kezelőknek, a hulladék hasznosításnak is hozzá kell fejlődni. És én az utóbbi években foglalkoztam az elektronikai hulladékok közül az LCD paneleknek a feldolgozásával, különböző akkumulátoroknak a feldolgozásával, és azt gondolom, hogy főleg az akkumulátor feldolgozás, ugye az most egy nagyon, hát hogy is mondjam, forró terület, nem tudom, talán így jó megfogalmazni, mert hogy pro és kontra mindenféle elvek vannak, hogy mit kezdjünk az akkumulátorral, de egy biztos, ha már egyszer szükségünk van és használjuk az akkumulátort, akkor természetesen meg kell oldanunk annak a hasznosítását is. Ez nem kérdés. Abban tudunk tenni, hogy egyrészt a hallgatóinknak is, akik környezetmérnök irányon vannak, megtanítsuk azokat a technológiákat, hogy a különböző üzemekben, gyárakban mit kell tenni annak érdekében, hogyha ott bármi történik, akkor az a szennyezés, ami ott esetleg előkerül, az ne jusson ki a környezetbe. Ugye ez egyik része, amit tehetünk, hogy biztonságosabbá tegyük az akkumulátornak a feldolgozását, a másik pedig az, hogy megtaláljuk azt a módszert, azt a technológiát, amivel a legkevésbé zavarjuk meg a környezetünket. És én ebbe az irányba kezdtem el gondolkodni, akkor, amikor a biológia felé fordultam, mert hogy alapvetően több lehetőség van az akkumulátoroknak a feldolgozására, a hagyományosnak mondható módszerek azok a pirometallurgiai módszereknek hívják ezeket, amikor nagy hőmérsékleten beolvasztunk gyakorlatilag mindent, és akkor utána vonják ezek kohászati módszerek, metallurgiai módszerek, úgy nyerjük ki a különböző fémeket, de bizonyos anyagok, bizonyos fémek ezzel a módszerrel elvesznek, tehát nem tudjuk kinyerni. És ezért fordul az ember általában, vagy a technológia a kémia irányába, hiszen különböző oldószerekkel ezeket a fémeket, most gondolok itt például a kritikus fémekre, ritka földfémekre, például a nikkel-metálhidrid akkumulátorban rengeteg olyan kritikus fém van, ami a ritka földfémek csoportjába tartozik, és ezeknek a kinyerése az alapvetően úgy tud működni, hogyha ehhez kémiai módszereket használunk, de kerestük a lehetőséget és a megoldást arra, hogy hogyan lehetne azért mégiscsak kicsit környezetbarátabb módon elvégezni ezt magát a kioldást például, hogy ne olyan erős vegyszereket használjunk, és itt jönnek a mikroorganizmusok, és én azt gondolom, hogy ez lett nekem az utóbbi években így a legfőbb tudományos területem, az, hogy mikroorganizmusok segítségével hogyan tudjuk kioldani ezeket a fémeket az elektronikai hulladékokból. Mert hogy vannak olyan baktériumok, vannak olyan gombák, amelyek képesek arra, hogy ezeket a fémeket innen kioldják, és ezt kezdtük el kutatni itt a bioeljárás technikai laboratóriumban, hogy hogyan lehet ezeket a baktériumokat hát úgy használni, úgy alkalmazni, hogy minél nagyobb arányban tudjuk ezeket a fémeket kinyerni. És ez egy sokkal környezetbarátabb megoldás, mert nincs magas hőmérséklet, nincsenek erélyes vegyszerek, tehát alapvetően ez egy nagyon ígéretes vonal. Vannak még hátulütői a dolognak, ezért dolgozunk, hogy ezeket legyűrjük.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Mádainé dr. Üveges Valéria adjunktussal, a Miskolci Egyetem Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet Bioeljárás Technikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszékének vezetőjével, Kisné Veres Viktória beszélgetett, abból az apropóból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának ünnepségén MAB-DIPA tudományos díjat vehetett át az adjunktus asszony.
Kérdezted volna, hogy mit remélek, s mire vágyom én. Nem gondoltam akkor, hogy csak ennyi a világ, s a gyermekkor oly gyorsan véget ér. Mesélhetnék most az álmaimról, szinte mint helyett lett B-terv, aztán C. Talán lesz majd házikó, és benne szép család, és egy társ, aki az úton elkísér. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép, hogy mindez talán több, mint álom. Talán meglep egyszer engem majd az élet, de csak nem voltam még jókor jó helyen. Talán meg kéne csak látnom a mostban is a szépet, nem csak álmokat kergetni szüntelen. Talán túl sokszor és túl sokat reméltem, talán jobb volna, ha megelégednék. Észre kéne vennem az egészet a félben, hisz mindez talán több, mint épp elég. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép. De sírjunk a tegnapért, a és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép. Mesélj hát nekem a boldogságról, hazud kérlek, hogy az élet szép. Mondd, hogy lesz még több is, és én elhiszem neked, hogy mindez talán nem csak álomkép, hogy mindez nekem álomszép.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, immár 11. alkalommal rendezték meg Miskolcon a Sokszínűség konferenciát, amely a Miskolci Egészségügyi és Szociális Civil Műhely tagszervezeteinek közös rendezvénye. A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának székházában megrendezett esemény témája idén a mentális egészség volt. Helyszíni összeállításunkban elsőként Pap Mónikával, a Szikra Alapítvány elnökével beszélgetünk.
A konferenciánk Sokszínűség nevet viseli, az Egészségügyi és Szociális Civil Műhely tagszervezeteinek közös rendezvénye, ami még fontos, hogy három alapítvány állt élére a szervezésnek, Napfényt az Életnek Alapítvány, Humán Integra Alapítvány és a Szikra Alapítvány. Idén 11. alkalommal szerveztük meg ezt a programot, és minden esztendőben egy központi témát jelölünk ki, ami köré az előadásokat csoportosítjuk. Ebben az évben a legtöbb előadás a mentális jólét, mentális egészség köré szerveződik. 7 előadást tudtunk a mai napba beilleszteni, és az előadások részben a műhely tagszervezeteinek tevékenységéhez kötődnek, részben olyan társszervezeteknek a vezetői, képviselői adnak elő, akiknek a tevékenysége illeszkedik a mentális jólétünkhöz.
Miért pont ez egyébként az idei konferencia témája?
Az elmúlt esztendőben már számos témát választottunk, ami fontos a tagszervezeteinknek, viszont úgy ítéltük meg, hogy napjainkban a mentális problémák olyan jelleget öltenek a társadalomban, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. És ugye a szociális és egészségügy területén tevékenykedő civil szervezeteknél ez még fokozottabban jelenik meg.
Társszervezetek előadói vállalták itt a meghívást, a felkérést a konferenciára. Egy picit halljunk arról is, hogy mi minden, ami itt téma a konferencián.
A hajléktalan ellátás 35 éves Magyarországon. A nyitó előadásunkat a Hajléktalanokért Közalapítványnak az egyik munkatársa fogja éppen ennek apropóján megtartani. Aztán a tudatos munka keresés és kiemelt szerepet kap, ami Nőies Alapítvány tolmácsolásában hallhatunk erről. A demencia nagyon fontos, szintén népbetegség napjainkban. Dr. Kázár Ágnes, a Feledhetetlen Alapítványnak az elnöke, aki ebben a témában fog minket tájékoztatni. És hogy egy picit vidámabb vizekre is evezzünk, az ünnepek szerepéről is szót fogunk ejteni, hogy az ünnepeknek a mindennapokban történő megélése hogyan segíthet abban, hogy mentálisan jobban lehessünk. Ezt a Miskolci Lelki Segély Telefonszolgálatért Alapítvány előadója fogja megtartani ezt az előadást. És ugye az éptesben néplélek elvét követve nagyon fontos a fizikai aktivitás is, úgyhogy az ETKA jógáról is fogunk hallhatni, hogy az éptest hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a lelkünkben is még inkább rend legyen, illetve nagyon fontos az, hogy a Hellinger módszerről is halljunk, hogy a rákbetegek gyógyításában, adott esetben prevencióban milyen jelentősége, lehetősége van ennek a módszernek, illetve emellett még a gondos óráknak a szerepéről a polgárőrség képviselője fog előadást tartani nekünk.
Nem beszéltünk arról, hogy mi ennek a Sokszínűség konferenciának a rövid története, hiszen már ugye ez a 11., tehát jó sok alkalmat megélt már.
Így van. Kezdetben azért találtuk ki ezt a rendezvénysorozatot, mert a szervezetek nem ismerték egymás tevékenységét, nem tudtunk egymásról, és fontosnak gondoltuk azt, hogy mivel a célcsoportunk közös, gyakorlatilag Miskolc város lakossága, és számukra próbálunk különböző szolgáltatásokat nyújtani egészségügyi, szociális területen. Ezért a szolgáltatások, ha kiegészítik egymást, támaszkodunk egymásra, sokkal hatványozottabban érhetünk el eredményt. Aztán a későbbi esztendőkben folytattuk ezt a hagyományt, hiszen bár egymást már ismerjük, de évről évre minden szervezet életében annyi változás történik, annyi újdonság, annyi program, amit jó megismerni. Másrészt ezen az alkalmon nem csak műhelytagok vesznek részt, illetve csak a műhelytagok vezetői, akik szoktunk találkozni, hanem a tagok is. Ez is nagyon fontos, hogy minél szélesebb közönség megismerje a programokat, másrészt a civil szervezeteken túl itt intézmények, munkatársai, képviselői is jelen vannak, ami szintén fontos, hiszen az ellátórendszer, bár a fenntartóink mások, de a célcsoportunk, a célunk szintén közös, tehát nagyon jó alkalom arra, hogy egyrészt megismerjük egymást, arcok kötődjenek nevekhez, másrészt egymás tevékenységéről is több tudással bírhassunk.
Ilyenkor egyébként ilyen szakmai tapasztalatcsere is zajlik?
Egyértelműen, nagyon fontos kapcsolatok is szövődnek, és alkalmunk nyílik arra is, hogy közösen gondolkodjunk bizonyos kérdésekről. Nagyon sok esetben olyan kapcsolatok szövődnek, amit majd későbbi programok, rendezvények alkalmával tudunk folytatni.
A Hajléktalanság 35 éve Magyarországon címmel tartott most itt előadást a Sokszínűség konferencián. Horváth Takács Bernadett, a Hajléktalanokért Közalapítmány szakmai főmunkatársa. Vele folytatom itt az összeállítást. Néhány gondolatban foglaljuk azért itt össze ezt a 35 évet. Nem túl könnyű, rengeteg minden történt itt magában a hajléktalan ellátásban is, de azért néhány fő vonalat említsünk meg.
35 éve ezelőtt, lehet, hogy egy kicsit több, elindult egy olyan folyamat, ami a mai napig meghatározó egyébként a szociális területen, a hajléktalan ellátásban, hiszen addig az a szó, hogy hajléktalan, nem nagyon létezett. Nem nagyon lehetett használni. Ettől még a jelenség megvolt, de a rendszerváltás körül egy kicsit előtte egy pár évvel már elindultak olyan folyamatok, hogy ez egy szociális probléma. Ezt nem lehet büntető jogi kérdésekként kezelni, mert az nem megoldás. És a rendszerváltás körüli kicsit enyhültebb időszakban ott volt egy nagyon jó civil összefogás, kezdeményezés, hiszen voltak már társadalmi kutatások, lakhatási kutatások, munkásszállós kutatások, ahol lehetett alátámasztani, hogy ez egy probléma, ez egy létező probléma, ez egy társadalmi probléma, és társadalmi válaszokat kell adni rá. És a civil kezdeményezésnek köszönhetően, meg hát illetve volt egy csomó minden, ami ugye még adott egy kis lökést ennek, láthatóvá váltak a hajléktalanok, akik azelőtt azért nem voltak annyira feltűnőek, és nagyon gyors válasz érkezett erre, hogy fedél kell a fejük fölött, és vannak szociális problémák, akiket meg kell oldani. Létrejött ugye ez a válságkezelő iroda, aminek egyrészt a feladata volt a koordinálás, addig ugye civil szervezetek biztosították a semmiből a férőhelyeket. Volt egy kormányi kezdeményezés, ők fogták össze, ők próbálták finanszírozni, ők próbálták koordinálni, és javaslatot kellett készíteni ők a továbbiakra. És utána, ahogy működött a szakmaiság, ahogy létrejöttek az intézmények, a sokfélesége, a sokszínűsége, ezt próbálták meg aztán jogszabályba rakni. Nem kísérelt meg nagyon definíciót abban az időszakban, és nem próbálta meg a megelőzésére fordítani a hangsúlyt, hanem egy tüneti kezelés. És aztán ez így bebetonozódott egy kicsit. Születnek különböző megoldások azért a szakmában, tehát hogy tudjuk, hogy nagyon sokféle kivezető útra lenne szükség, ebből nagyon kevés áll rendelkezésre a kollégáknak, nagyon sokszor falba ütköznek, de attól még próbálkoznak.
Megemlítette az előadásában is, hogy az elmúlt 35 évben talán ami viszonylag jelentősebb változás az az, hogy egyre idősebbek a hajléktalanok.
Egyre több idős van az intézményekben, egyre több ápolási feladattal, mert hogy nincs hova hazaadniuk az egészségügyi intézményekből őket, és nagyon kevés a lábadozós férőhely. Egyébként itt Miskolcon tudom, hogy van, ugye az EU centrumban, de nagyon kevés az, hogy ahogy mi hazamegyünk és lábadozunk, nekik ez a lábadozó az egyetlen lehetőségük, de ennél sokkal többen vannak. És nagyon sokféle problémával küzdenek, azért, hogyha valaki jó pár évet lehúz az utcán, óhatatlan, hogy nem marad egészséges. Nagyon sokan vannak mentális betegséggel. Egyébként a hajléktalan közalapítvány csinál egy országos étkeztető programot, aminek van egy kísérő intézkedése, amiben ilyen addiktológiai mentálhigiénés segítséget tudunk nyújtani a szervezeteknek, hogy tudjanak segíteni. Egyébként ez vagy 5 éve működik, és az utóbbi 3 évben volt ez a mentálhigiénés addiktológiai pszichiátriai segítség, és folytatni fogjuk reméljük jövőre.
Egy picit azért, hogy ismerjük meg a közalapítványt, és néhány mondatban mutassuk be.
Ez a hajléktalanokért közalapítvány hajléktalanokért alapítványként 1992-ben jött létre, és már akkor egyébként volt egy nagy feladata országos módszertanként, ugye a szakmai segítés volt a legfőbb cél, de azóta egyébként aztán ugye nyilván nekünk is vannak intézményeink, nekünk is vannak férőhelyeink, népkonyha és hajléknak otthona kivételével minden van. És még nekünk is van egy ügycentrumunk, ugyanígy, mint Miskolcon. Ami a legnagyobb előnyünk az az, hogy egyrészt volt egy nagy uniós projekt, tehát, hogy mi fogtuk össze módszertanilag ezeket a lakhatási pályázatokat, amiket már említettem, tehát segítettük a pályázatokat. Műhelyeket tartottunk, meg lehetett problémákat beszélni, egymást lehetett segíteni. És egyébként országosan pályázatokat írunk ki, nyilván kapunk egy központi költségvetési forrást rá, kiírjuk a pályázatot, ez nagyon sok színű szokott lenni. Amire éppen szükség van, meg szoktuk kérdezni a szervezeteket, lehet becsatornázni információkat, hogy mire van szükség, de amik nagyon-nagyon mennek, az az egészségügyi programok, a lakhatási programok, illetve amire nagyon nagy szükség van, de nem tudunk mindig adni, azok a beruházási programok, ezért inkább csak ilyen tárgyi eszközbeszerzésre lehet gondolni. Nagyon sok épület van, amit rendbe kéne hozni, nincs rá forrás, tehát ez nagyon sok. De hogy lehet innovatív, meg egyéb programokra is, tehát hogy nincs kizárva semmi.
Itt a 2024-es sokszínűség konferencián Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetek. Ön is előadást tart. Mit tudhatunk erről?
Az ünnepek mentálhigiénés jelentősége köré csoportosítottam a gondolataimat, hiszen közeledik is az ünnep, és hogy tudunk-e jól gazdálkodni az ünnepeinkkel, ami elsősorban lelki egészség szempontjából fontos, a pihenés, a feltődődés, a minőségi idő megélése családon belül, baráti körben. És én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor az ünnepek azok inkább ilyen szabadnapótlék. Az elmaradt munkát próbálják az emberek bepótolni, és ez nem biztos, hogy mentálisan ez jó, hiszen megvan az egész évben az ünnepeknek a cirkularitása, hogy mindig minden évszakban van valami 2-3 napos ünnep, és nem vallási értelemben mondom, de minden ünnepnek van egy ilyen szentebb része, amikor, ha nem is vallásos az egyén, de jó arra átgondolni, hogy hol tartok az életembe. Ezt akartam-e, rendezzem a soraimat az embertársaimmal, ilyenre gondolok, illetve van egy második része, a profán része, úgymond, amikor a társas életet éljük meg, párkapcsolati dolgok, akár a húsvéti locsorkódás, és hogy az öröm, mint az evés, ivás közösen fehér asztal mellett, akár karácsonykor, hogy ez meghit legyen, és tényleg építkezzünk ezekből a napokból a következő hetekre, hónapokra.
Nehezen tudnak az emberek egyébként ünnepkor is megállni?
Én úgy gondolom, hogy egyrészt igen, és még azt is mondanám, főleg itt a közeledő karácsonyi ünnepkörhöz, hogy ez az adventi időszak, ez inkább stresszteli, nem a várakozást erősíti meg, hiszen van egy ilyen diagnózis is már, hogy karácsonyi stresszbetegség, hogy készülünk, vásárolunk, elképzeljük, mit kell csinálni, kitakarítani, mint hogyha egy ilyen lelkiismeret furdalás miatt pótolnánk ezekkel azokat a hiányosságokat, amit nem tettünk meg embertársainkért, hiszen a szeretet ünnepe végül is, és hogyha nem egészen békés egy családi légkör, az is ott van benne, hogy mit kezdünk egymással 3-4 nap, egész nap együtt, mikor rohanunk mindig, éppen, hogy szinte csak ilyen rövid kérdések, hol voltál, mit tettél, mi legyen, hogy legyen, és nem beszélgetünk egymással, és elfelejtünk beszélgetni arról, hogy az érzelmeinket kifejezzük, odafigyeljünk a másikra. Így gondolom, hogy ezek szempontjából nagyon fontos, hogy az ünnepeket értékeljük át magunkba.
Ugye az ünnepek közelette, a hétköznapok sem egyszerűek annak, aki mondjuk egyedül él, vagy aki nem úgy él, ahogy szeretne. Gondolom ilyenkor itt a lelki elsősegély telefonszolgálatnál is megnő a hívások száma.
Karácsony előtt, illetve karácsony után inkább. A karácsony az, amikor ténylegesen már aktívan várjuk az ismerőseinket, aki egyedül él, és előtte azért, hogy várhatok-e valakit, van-e valakim, van-e emberem, gyerekem, férjem, feleségem, szülőm, bárki. A karácsony az úgy csendesebben megy el, mert akkor tényleg az, hogy vagy beszalad a gyerek, de kevés időre, akkor az a baj, vagy éppen a karácsony utáni időszakban pedig a bánat, hogy nem jöttek el, messze vannak, egyedül kellett töltenem, sírtam, feszült voltam, és maga az öngyilkosság is elsősorban, ezt mostanában olvastam, hogy a legtöbb öngyilkosságot januárban követik el az emberek. Ez a tél is, a hosszú, sötét éjszakák, nappalok, ami mondjuk így befolyásolja a depresszív hangulatot, a diagnózis is fellángol, a depresszió, és ez az öngyilkosság előszobája is lehet.
Hogyan lehet azoknak segíteni egyébként, akik ilyenkor egyedül vannak? Hogyan lehet nekik szebbé tenni az ünnepet?
A mi számunkat fel lehet hívni, ez a 116-123, ingyenesen hívható, mobilról is. Nyilván ez egy pillanatnyi megnyugvást tudunk adni, egy picit átértékelni a nehezebb, problematikusabb élethelyzetet, együtt gondolkozva, nyilván, hogy az illetőnek kell a saját életét megoldani, vinni, de egy első lépésre való, útra valót tudunk adni, hogyha közös gondolkodás alapján. A másik rész az, hogy el tudjuk-e fogadni, ez a nehezebb ügy, hogy el tudom-e azt fogadni, hogy ez a sorsom jelenleg, és hogy én ebből mit tudok kihozni, úgy, hogy jól érezzem magam, hasznos is legyen az időtöltésem, akár csak nem tudok kimozdulni a lakásból, akkor is, hogy a virágaimmal, vagy ha van egy kis állat, akkor annak a feladatrendszere, úgyhogy így gondolom, hogy ezekkel lehet egy célt, egy feladatot útravalóul lehet ebből hasznot kovácsolni a hívóknak.
Kedves hallgatóink, immár 11. alkalommal rendezték meg Miskolcon a Sokszínűség konferenciát, mely a Miskolci Egészségügyi és Szociális Civil Műhely tagszervezeteinek közös rendezvénye. Helyszíni összeállításunkat hallották az elmúlt percekben.
A cirkuszban minden száj tátva marad, ámul és bámul a nagy értemű. A cirkuszban minden szem pár elolvad, pár órára varázsvilágban vagy. Bűvészek, zsonglőrök, akrobaták, bohócok, állatok és fénycsóvák. Cirkuszban minden szem megkapó, hol nevetséges, hol megható. Jöjj, láss, dobberg és hív, London alsók szám váltakozik, szuperhősök ők mindegytől egyig. Mutatványok, zene és a látvány, oly összetett, mint egy szivárvány. Csapatmunka van és nagy figyelem, olyan, mint az egész világegyetem. Az egész életük egy lapra téve, szórakoztatnak ők évről évre. Jöjj, lásd, toppergés hív, egy kötélen táncol itt most a szív. Érezd, tápcsodák, ha ugrassz a mélybe, kezed elkapják. Bízzál, nincsen határ, tudod belül, hogy képes vagy rá.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 9 óra, hírek következnek itt a rádióban. Délelőtti magazinműsorunk végéhez értünk. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Velem 3 óra után találkozhatnak majd. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Sokára véged, megbocsátok, ébredj, újra látok elmúlt minden átok most és mindörökre válasz, vagy szív alakban égjel, táncra hívlak éjjel, árnyalaknak szél fúj, nem sokára tél lesz, vedd a nagy kabátot, kesztyűd és a sálat, búcsút int a nyárnak, látni azt, hogy téged, és megcivált az élet, hát mit segít ez rajtam, ez változatlan. Minden idegen a saját fészkére száll, ha eljön az idő,
jegyet meg.
Minden idegen a saját fajtája, pártját fogja, míg az elviselhető. Élvezd, hogy itt találhat téged, bármiféle élet, csak erre jártam éppen, de pont te érted álmodj, egy éber álmod éjjel, és ha rád talál a párod, akkor most ne fuss el, kérlek, hogyha megtaláltak. Élvezd, nem hibáztat téged, senki más az élet, így alakította tényleg, ki tényleg ennyi vártok, ki szembeszáll a vésszel, de csak úgy csinált, hogy észre, hogy kivel és merre mész el, csak úgy csinált, hogy tud. Minden idegen a saját fészkére száll, ha eljön az idő,
ez itt neked szól.
Minden idegen a saját fajtája, pártját fogja, míg az elviselhető.
Nem sokára véged, megbocsátok, ébredj, újra látok elmúlt, minden átok most és mindörökre válasz, vagy szív alakban égjel, táncra hívlak éjjel, árnyalaknak
végünk. Nem sokára véged, megbocsátok, ébredj, újra látok elmúlt, minden átok most és mindörökre válasz, vagy szív alakban égjel, táncra hívlak éjjel, árnyalaknak.
nem sokára véged, megbocsátok ébredj, újra látok elmúlt, minden átok végünk, nem sokára véged, megbocsátok ébredj, újra látok elmúlt, minden átok.
16 óra.